Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát a Királyok első könyvéből, a harmadik részből, a másodiktól a 15. versig terjedően eképpen.
De a nép áldozik vala a magas helyeken, mert nem építetett vala ház az Úr nevének mindez ideig. Szereti pedig Salamon az urat, járván Dávidnak, az ő atyának parancsolatiban, kivéve, hogy a magas helyeken áldozott, és ott tömjénezett. És mikor Gibeonba ment a király, hogy ott áldozzék, mert ott volt a nagy magaslat, és Salamon azon az oltáron áldozott égő áldozatul 1000 barmot. Megjelenik Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. És mondta Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagyirgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, igazán és hozzád egyenes szívvel. És megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint te mai napon megtetszik. És most, ó én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királyjá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgád a te néped között van, amelyet te magadnak választottál, nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet. És tetszik-e beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért? Mondd azért az Isten néki, mivel hogy ezt kértek tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségeidnek lelkét, hanem bölcsességet kértél az ítéletre. Ímé a te beszédet szerint cselekszem, ímé adok néked bölcs és értelmes szívet, hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utána sem támad olyan, mint te. Sőt, még amit nem kértél, azt is megadom néked, gazdagságot és dicsőséget. Úgy, hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki, minden te idődben. És ha az én utaimon járandasz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsolatimat, amiképpen járt a te atyád Dávid, meghosszabbítom életed idejét. És mikor felsárkent Salamon, imé álom volt, és méne Jeruzsálembe, és áll az Úr szövetségének ládája elé, és áldozik egészen égő áldozatokat, és készíte hála áldozatokat, és szerze nagy lakomát minden szolgáinak.
Csendesedjünk el, és imádkozzunk.
Mennyei édesatyám, a szívem magasztal téged, hogy szerető Isten vagy, és eljöttünk a te házadba, hogy hallgassuk a te életet adó beszédedet, hogy megvidámodjon a mi lelkünk, és örömre gerjedjen az. Magasztallak, édesatyám, előbb felolvasott ígért, hogy egy király, akit te oda tettél egy nép élére, szeretett téged. Uram, olyan csodálatos dolog ez, amikor a nép élén egy király így bal felület, hogy szeret téged. Uram, az én szívem is, és a közösségünk is arra vágyik, hogy ezt mondjuk mindannyian, hogy szeretünk téged. És ez kedves Isten előtt. Uram, köszönöm néked, hogy megengedted az 2007-es év elejét megérjük. Köszönjük, Urunk, hogy terved van a mi életünkkel. Köszönjük azt, Uram, hogy látod a mi szívünk állapotát, hogyan érkeztünk ide, és még szeretnénk ebben az évben elérni. De hadd mondjam, Uram, hogy csak a te erőddel, csak a te hatalmaddal, a te bölcsességeddel tudjuk ezt létrehozni. Kérünk, Atyám, hogy hadd legyen ez a felolvasott íge is a mi számunkra, intő példa, hisz nem rólunk szól ez a ige, de hozzánk szóló üzenet. Édesatyám, ez a bölcs király nem kért hosszú életet, nem kért vagyont, nem kért az ellenségeknek az fejét. Uram, de köszönöm, hogy azt a bölcsességet, amit kért tőled, te meg is adtad. Köszönöm, édesatyám, hogy ezt mi is kérhetjük erre az esztendőre tőled, hogy adj bölcsességet, adj a szóláskor bölcsességet, amikor bizonyságot teszünk másoknak, akik még talán nem hallottak felőle. És hadd legyen a mi szavunk élő és ható. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy ezt a délelőtöt megáldod a te drága lelked által. Hadd kérjünk, édesatyánk, hogy aki szólja most az igét, fiatal szolgádat, Uram, kent föl a te erőddel, hatalmaddal, hogy úgy tudja szólni az igét, hogy valóban elérje a szívünket, és azt megteremje a gyümölcsét. Köszönöm, Úr Jézus, hogy meghallgatsz bennünket, és mind azok, akik itt vannak, egy szívvel tudjuk rámondani azt, hogy igen, Uram, ámen, mert ezt akarom a közösséggel elérni. Édesatyám, köszönöm, hogy meghallgattál bennünket, és a te áldásoddal fogod betölteni a mi szívünket. Ámen.
Igehirdetésre készülve énekeljük a 371. dicséretünket. Helyünket elfoglalva. A 371. dicséret így kezdődik. Jézus Krisztus, egy mesterünk, mennyei szent bölcsesség.
Thank you.
írva a példabeszédek könyvében, a második részben, az első 6 versben, eképpen. Fiam, ha megfogadod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincset, akkor megérted, hogy mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret. Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. Kedves testvérek, érdekel egy barát. Ez a barát, ez faluról falura járt, bevetért, Isten szeretetéről és jóságáról tanította a népet. Szegénységben éldegélt. A világon semmilyen nem volt. És a járkált faluról falura, az emberek adtak neki ezt, azt, ennek, meg szállást is. Azonban volt úgy, hogy néha csak kenyere volt és vize, és az erdő széle lanott. Mindennek ellenére teljes mértékben elégedett és boldog ember volt. Egy este igen későn érkezett egy falunak a határába. Látta, hogy már sehol sem kislákol világosság, így aztán az erdő szélén meg pihent le egy fa alá, hogy ne zavarjon meg senkit a jövetelével. Éppen esti imádságát mondta, lefekvéshez készülődött, amikor nagy, lihegve, sebben, lobban érkezett hozzá egy parasztember. Megvan még a kő, megvan még a kő, add ide nekem, kérlek! Nézett rá a barát. Milyen kő? Az előbb ébredtem álmomból, mondta az ember, és azt álmodtam, hogy a falu szélében van egy barát. És ha kérem, a barát adni fog nekem egy drága kincset, egy hatalmas drága követ, amely egy életre gazdagra fog tenni engem. A barát megvonta a vállát, nagy szeliden elkezdett követni a zsákjában, és nyugodtan előhozott belőle egy hatalmas gyémántot. Oda nyújtott a parasztembernek, ki nagy boldogan kikapta a kezét és vitte hazafelé. Csak úgy ragyogott a szeme. Este odarakta szépen a kis asztalkára, ő pedig lefeküdt aludni. Ha tudott volna aludni, mert hogy az fejében ezer egy gondolat cikázott. Nem bírt el aludni. Alig várta, hogy hajnalodjon, már is szaladt vissza a baráthoz, és ezt mondta neki. Barát, add nekem azt a gazdagságot, amely képesített arra, hogy ilyen könnyedén nekem adj egy ekkora drága kincset. Valamennyien vágyunk kincsekre. A kincs az jó dolog, érték, és nem lebecsülendő. Különösen akkor nem, amikor még küzdenünk is kell érte. Egyáltalán nem biztos, hogy kincset pénzben lehet mérni. Bár napjainkban a pénznek igen meghatározó szerepe van. Van, akinek a kincse, ez az egészsége, amelyért mindent megtesz. Mindenféle gyógynövényeket vásárol, nézegeti az élelmiszereken lévő címkéket a különböző adalékanyagok vége. Aztán van, akinek a szépsége a kincse, és minden megtesz azért, hogy azt megőrizze. Konditerembe jár, megveszi a legdrágább kozmetikai cikkeket, hogy őrizze és kiemelje a szépségét. Aztán van, aki a fiatalságát igyekszik őrizni. Mégpedig úgy, hogy minden megtesz azért, hogy akár 15-20 évvel is fiatalabbnak tűnjön a koránál. Mások a karrierük érdekében tesznek meg mindent. Meghozzák a legnagyobb áldozatokat is, lemondanak akár családról és pihenésről, szabadidőről. Megint másoknak a kincse, a gyermek, a család, vagy éppen az unoka. Olyannyira, hogy talán észre sem veszünk, hogy ők irányítják minket. És ami külön megjegyzem, hogy mennyire a gyermeket irányítanak napjainkban, a reklám kutatók különösképpen is észrevették. Felismerték azt, hogy napjainkban a gyerekek mozgatják a világot, sőt a gyerekek mozgatják a piacot is. Ami igen-igen meglepő. Miért? Mert hogy ők nézik a televíziót. És amit a televízióban látnak, arra rá fogják venni a szüleiket, hogy vásárolják meg. Mert a legtöbb szülő nem nagyon bír ellenállni a gyerekek nyaggatásának, illetve annak, amit ők mondanak. És nézzük meg, hogy a reklámokban szinte egytelenül minden van egy-két kisgyermek. Pontosan ezért, mert felismerték, hogy a mai világ az a gyerekek világa. A gyerekeké, akik anélkül felnőttek észrevetnék, igen-igen irányítják a felnőtteket. Szóval ezek azok, amelyek napjaink gyémántjai. Jó, hogy vannak kincseink. A kincs fontos dolog, érték. Azonban lehetne még folytatni a sort. Mindenki maga tudja, hogy milyen kincsei, milyen gyémántjai vannak, amelyekért alig várja, hogy kinyújthassa a kezét. A kincs megbecsülendő, jó dolog, sokat ér. Egy királynak is szüksége van kincsekre. Olyan értékekre, amelyekre mindenki tudja, hogy ő egy erős és egy király, jó uralkodó. Salamon idejében a következő kincsei lehettek egy királynak, amelyről mindenki tudta, hogy egy olyan uralkodó, aki erős, aki leküzdhetetlen. De milyen kincsek voltak a környező udvarokban? Egy gazdag udvar mindenek előtt, amely mutatja a király voltának a súlyát. Aztán egy erős hadsereg. A hadsereg, amely mutatja az erejét. Aztán ott a hárán, amely egyrészt szintén a gazdagságát mutatja egy királya, más pedig pompás lehetőséget biztosít a békés diplomáciai kapcsolatok létrehozására. Ezek mellett jó, hogyha egy király sokáig él, hiszen ha hosszú ideig él, akkor az a népének a létét biztosíthatja. Jó az, hogyha egy uralkodó egészséges és erős. Igen, ám csak, hogy történetünk kezdetén ezeknek egyiknek sem volt birtokában Salamon a fiatal király. Mindezt még előtte volt, hogy létrehozza és elérje. Először is kevesen akarták őt Dávid trónján. Több testvére is ellenjelöltként szerepelt vele szemben, de végül valamennyien kiestek a küzdelemből, és ő, Becsabé fia, legkisebb, Salamon került, fiájának, Dávidnak trónjára. Aztán teljesítette édesapjának akaratát, megbüntette az ellenségeit az országnak, majd feleséget szerzett magának az akkori egyik legjelentősebb uralkodói házból, az egyiptomi fáraónak a leányát vette feleségül. Ez a házasság mind külpolitikailag, mind diplomáciai szempontból nézve igen-igen hasznos volt az ország számára. Az ország ekkor volt a legnagyobb és a legerősebb. Mindezt édesapjának Dávidnak köszönhette, aki hódított ebben az időben. Megerősítette az országot. Salamon ezt átvette, és igyekezett ezt a gazdasági jólétet továbbra is megtartani. Elkezdte építeni az új palotát Jeruzsálemben, a fővárosban, illetve Jeruzsálem falait. Hamarosan kezdődik a templomépítés is, hiszen szereti az Istent. Pontosan úgy, ahogy az apja, Dávid, ő is áldozatokat mutat be. Ő is ott van, és a kultuszban részt vesz. Azt láthatjuk, hogy egy igencsak rátermelt, fiatal, erős uralkodóval állunk szemben. Olyan uralkodóval, aki meg tudja tartani, amit az apja elért. Olyan uralkodó, akinek a népe valószínűleg sokat köszönhet majd. Viszi előre az ország helyzetét, de még az út elején áll. Még sebezhető, még meg kell erősödjön, még meg kell tapasztalnia sok mindent. És meg kell tanulnia gazdálkodni, bírni azokkal, amikor az édesapja elért. Akkor egy éjszaka megjelenik Salamon álmában Isten, és szinte mesébe élő dolgokat mond neki. Az új fordítás azt mondja, hogy kérj valamit. A Károlyi fordítás, amit az előbb hallottunk az úrasztalától, ezt mondja, hogy kérj, amit akarsz, hogy megadjam neked. Ez az Isten isteni felszólítás igen-igen felbátorító. Kérj bátran, amit csak akarsz, és amit kérsz, azt én meg fogom neked adni. Lehetséges lenne, hogy így kínálkozom fel nekünk az Isten, hogy ilyen kérésre bátorítson fel bennünket. Az igaz mondja, hogy igen. Ennyire bőkező Istenünk van, aki arra hív bennünket, hogy bármit kérhetünk tőle. És Salamonhoz intézett szava, az nem egy egyszeri kérés. Nem csupán őrá vonatkozott, hiszen mit olvasunk az Új Szövetségben? Jézus Krisztus ezt megerősíti, sőt nyomatékkal erősíti meg, hiszen mondatát így kezdődik bizony-bizony, ami csak a legfontosabb kijelentések előtt egyfajta nyomatékként mondott az övéi számára. Így szól János evangéliumában. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, azt megadja nektek. Ez a Jézusi mondat, ez nem csak a tanítványokra volt érvényes, hanem a mindenkori tanítványokra, tehát mi ránk is. Ez egy hatalmas lehetőség Isten gyermekei számára, ha tudnak vele bölcsen élni. És itt van a kulcsa, hogy bölcsen élni vele. Mert hogy akkor, amikor előttünk van egy ilyen kérés, akkor nem mindegy, hogy hogyan kérünk és mit kérünk Istentől, hogy hogyan élünk egy ilyen lehetőséggel. Maga Isten volt az, aki, miután Salamon imádkozott hozzá, elmondja, hogy mi minden mást is kérhetett volna. Hosszú életet, gazdagságot, ellenségei életét. De a király nem ilyesmiket kért, hanem így nyilatkozott. És most, Uram, Istenem, te királlyá tetted szolgálat az én apám Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok. Nem értek a kormányzáshoz. Adj azért szolgálatnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Egészen meglepő a kérése. Ő a minden tekintetben sikeres uralkodó, akitől félnek a környező népek, akinek erős a gazdasága, akinek szép az öröksége, amit az édesapja hagyott rá. Így nyilatkozik. Arról veszik, hogy ő még fiatal, hogy segítségre van szüksége. Szinte szerénykedésnek tűnik mindaz, amit ő mond, egy ilyen kérés. Azonban ez az uralkodó, aki azt írja az ige egy picit korábban, hogy szerette az Urat. Tehát Salamon nem csak kötelességből áldozott, nem csak kötelességből imádkozott, hanem azért, mert szerette Istent. És mert szerette Istent, ebből tudhatjuk, hogy ismerte is Istent. És aki valóban ismeri Istent, az azáltal, hogy őt megismeri, kicsit jobban látja ő magát is. És Salamon azáltal, hogy ismerte Istent, világosan látta a saját helyzetét is. És azért lehetséges az, hogy ne csak önmagára gondoljon. Ne csak a saját érdekeire, arra, hogy mennyire jó lenne, hogyha még gazdagabbá lenne, hogyha nem lennének ellenségei, a sokáig lehetne uralkodó, hanem a népére tekint elsősorban. Látja, hogy Isten egy feladatot bízott rá, neki felelőssége van azok iránt, az emberek iránt. Nem az ő személye a lényeg, hanem a közösség. A közösség a nép, akiket neki kell szolgálni. Úgyhogy ő az uralkodó. Az a jó vezető, aki látja azt, hogy ő szolgálja a közösségnek, amely rábízatott, amelynek az élén van. És ezért kér bölcsességet Istentől, mert tudja, hogy bár most jól mennek a dolgok, de saját maga nem fogja tudni sokáig vezetni a népét. Szüksége van arra, hogy őt is vezessék. A királytár tudott különbséget tenni a fontos és az igazán lényeges dolgok között. Mert látja magát Isten előtt, és tudja, hogy ki az ő Istene. És igazából már az előtt bölcs volt, hogy Isten megajándékozta volna azzal a legendás bölcsességgel, amelyről aztán elhíresült szerte az ókori világban a keletik területeken. Érezzük a mai szóhasználatból is, hogy a bölcsesség az jóval több, mint eszesség, okosság. Sokkal inkább egyfajta tapasztaltságot jelent az élet dolgaiban. Azt kell hozzá, hogy az ember nyitott szemmel járjon az életében, felismerjen törvényszerűségeket, és az események mögé tudjon egy kicsit nézni. A bölcsesség nem más, mint az életnek a tisztázása. Annak felismerése, hogy rend uralkodik legyen a világban. A rend mögött pedig ott van valaki. És arra, hogy ez kibontakozzon, arra az ember tudjon várni. Tudjon türelmes lenni, ami egyet is jelent az alázattal. Ha ezt végig gondoljuk, akkor azt kell lássuk, hogy a mai ember mindenben nem bölcs. Sőt, az efféle bölcsesség, amiről az előbb beszéltem, a 21. századi értékrend szerint sokkal inkább bolondság. De ma azt oltják belénk, hogy küzdjünk, nem azt, hogy várjunk. Azt oltják belénk, hogy most, de rögtön érjünk el mindent a világon, saját erőből. Küzdjünk, valósítsuk meg önmagunkat, éljünk a lehetőségeinkről, kell. Minden mi rólunk szól, az emberről. Csak az utóbbi néhány évtizedben van így. Itt a korábban is csak ez a folyamat, amely egyre inkább betetőzni látszik. Igen, erőteljesen. De nézzük meg, hogy mi van a munkahelyeken. Mi az emberek mennyire igyekeznek arra, hogy minél inkább erősek, jó munkának bizonyuljanak, akkor is, hogyha a másik háttérbe szorulnánk, féltjük a munkahelyünket. Harc folyik. Aztán, hogyha az embernek nincsenek összeköttetései, szinte semmit nem érhet el. Nem feltétlenül a megfelelő emberek kerülnek a megfelelő pozícióba, hanem az élet bizonyos területein sokkal inkább azok, akik meg tudják azt fizetni, akinek vannak kapcsolataik. És megdöbbentő az, ahogy egyre kevesebb a jó szakember. Ott kell állni a mester emberek mellett, hogy egészen biztosan szépen sikerüljön egy fugázás, jól kerüljön egy ablak a helyére, vagy szépen megépüljön jó minőségben egy ház. Azért, mert mindenütt az a lényeg, hogy nekem hasznom legyen belőle. Nekem, és minél könnyebben, és minél gyorsabban. Az egyik barátnőm, aki néhány hónappal ezelőtt Budapestre költözött, szomorúan mondta el a tapasztalatát, hogy az első néhány hét után megtanulta, hogy nem szabad átadni a helyét a tömegközlekedési eszközökön. Azért, mert hogyha nem közvetlenül mellette áll az, akinek oda akarja adni a helyét, akkor amire feláll és esetleg odaszól valakinek, aki fél méterrel arrább van, hogy üljön le, mert jobban rászorulna, biztos, hogy valaki más már ott ül a helyén. Egyszerűen nincs értelme felállni, mert farkas törvények uralkodnak. Az ilyen emberek pedig azt mondják, hogy élelmes életre való. Az ige pedig azt mondja rá, hogy ostoba. Mert aki a maga eszében bízik, ostoba. De aki bölcsen él, az megmenekül, mondja a példabeszédek könyve. A mai ember pedig igencsak a maga eszében, tehetségében bízik, hiszen semmi más nincsen, amiben bízhatna. Az ige azonban arról beszél, hogy éppen az a bölcsesség, hogy felismerem, hogy nem a maga eszére kell támaszkodjak. Nem kiskapukra, hanem van valaki, akire támaszkodhatok. Aki ott van a világ eseményei mögött, az Istenre. Hogy a világban rend van, akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy rendetlenség uralkodik. Mert az események mögött ott van Isten, akinek a tudta nélkül semmi a világon nem történhet meg. A legnagyobb bölcsesség pedig az, hogyha nem csak elhiszem, hanem komolyan is leszem. Nekem olyan Istenem van, akinek a kezébe tehetem a kezemet és az életemet. Egykor Salamon pontosan ezt értette meg. Olyan uralkodó akar lenni, aki nem csak vezető, hanem vezetett is. Olyan uralkodó, aki ismeri Istent, és aki nem a saját eszében, megtapasztalásaiban bízik, hanem aki Istenre tud hagyatkozni. Az ő szaván tájékozódik, ez pedig alázat kell. Felismerte, hogy nem csupán őrül a Salamonról szól a vezetés, hanem hogy felelősséggel tartozik. El tud lépni a kormányferéktől, attól, hogy mindent ő akarjon bölcsesen a kezében tartani, és odaengedi Istent. És az az ember, aki ezreknek parancsol, az az ember, aki országában életnek és halálnak az ura, képes engedelmeskedni. Képes kiengedni a kezéből a gyeplőt. Amikor a király bölcs szívet kér, akkor a héber szavak szerint halló szívet kér. Isten szavát meghalló, ráhallgató szívet kér. És azt gondolom, hogy nincsennél több és nagyobb dolog. Meghallani a szívünkkel Isten szavát, és engedelmeskedni neki. Egy új évnek a kezdetén vagyunk. És ennek az új évnek a kezdetén, most amikor Salamonról beszélünk, aki vezető volt, akkor gondolhatunk mindazokra, akik vezetők. Talán az ország vezetői, a város vezetői, intézmények vezetői, egy-egy munkaterület vezetői, vagy éppen családfők. És ha jól végig gondoljuk, valamennyien vezetők vagyunk az élet egy-két területén. Valamennyiünkre ugyanis bízattak emberek. Bízattak emberek munkahelyen, családban, itt a gyülekezetben. Milyen emberek vagyunk? Vezetők, vagy egyúttal vezetettek is? Ebben az új esztendőben jó lenne, hogyha úgy tudnánk vezetni az életünket, ahogy Salamon tette, halló szívet kérve. Megértve, hogy mit jelent a bölcsesség. Annak ellenére, hogy a világ mit hirdet körülöttünk. Inkább vállalva az, hogy bolondok legyünk. Hogy egykor az a barát volt a történetem kezdetén. Bolondnak nézték. De kiderül, hogy nagyobb kincse van, mint az a drága kő, amit ennek a parasztembernek ad. Mi is gazdagok lehetünk, sőt, mi több gazdagok vagyunk, ha az élet urára figyelünk. Ki meg akar bennünket gazdagítani azáltal, hogy vezet bennünket. Vezetőkből mi is vezetettek ki lehetünk. Ha bölcs szívvel tudunk rá várni, ha felismerjük, hogy ő ott van életünk minden eseménye mögött, tudunk rá várakozni, és el tudjuk hinni, hogy ő cselekszik, vezet bennünket, és rábízhatjuk az életünket. Isten adja, hogy megértsük, hogy nem a saját eszünkre kell támaszkodjunk, hanem olyan Istenünk van, akinek a kezébe tehetjük a kezünket, mert ő gazdánk, és együtt a Atyánk is a mennyben. Amen. Isten igéjére válaszként énekeljük a 119. Zsoltár 51. és 52. versét, ami így kezdődik: minden hamis utat elkerülök.
Thank you.
Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád, jönnek az esztendőnek az elején halló szívért. Könyörgünk, adj nekünk bölcsességet. Azt a bölcsességet add meg nekünk, amely segít meglátni téged az életünk eseményei mögött. Szükségünk van rá, Urunk. Te látod azt, hogy ennyire a saját fejünk után megyünk, hogy mekkora hatással van ránk a világ, amely azt hirdeti, hogy minden nekünk kell elérnünk, mindenért nekünk kell megküzdenünk, akkor is, hogyha esetleg azok az utak nem teljesen tiszták. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy nem tudunk rád várni, mert ez nehéz. Istenünk, köszönjük, hogy olyan Isten vagy, aki vezet bennünket, aki gondot viselsz rólunk, aki látod életünk eseményeit, a jókat és a rosszakat egyaránt. Kérünk téged, hogy legyél velünk ebben az esztendőben is. Te látod, hogy ennyi minden már látszik, hogy ott növekszik előttünk, mint hatalmas akadály. Félve tekintünk ez iránt, az év iránt. Kérünk, Urunk, hogy te legyél életünk ura. Segíts nekünk abba, hogy te rá tudjunk támaszkodni. Kérünk téged, hogy viselj el gondot, vezess bennünket, fogja a kezünket. És Istenünk, így az év elején a hálaadásnak is meg kell szólalni az ajkunkról. Urunk, köszönjük, azt, hogy a tavalyi évben is itt voltál velünk, hogy vezetted az életünket. Köszönjük, hogy van miért hálát adni, mert oly sok esemény történt velünk, és te megmentettél bennünket. Te hordoztál minket, és áldást adtál. Urunk, jó emlékezni, jó te rád gondolni, és tudva azt, hogy te munkálkodtál. Egyrészt az életünkben, másrészt itt a közösség életében is. És Urunk Istenünk, szeretnék azokra is gondolni, akik nagy nehézségekkel tekintenek erre az évre, mert betegágyon feküsznek. Urunk, adj nekik erőt, ha kedves te előttel, akkor gyógyulást. Urunk, adj türelmet és szeretetet a családtagoknak. És Urunk, felemeljük hozzád azokat, akik gyászban vannak, akik elvesztették valamely szerettüket, akikkel sok-sok emlék, élmény fűzte össze őket. Istenünk, te légy a könnyek törlője, te légy az emlékek megáldója, te légy a vigasztalójuk. És Úr Jézus Krisztus, maradj velünk! Áld meg ezt a vasárnapot, a rád figyelésünket, az elcsendesedésünket. Legyél ott a találkozásainkban és a beszélgetéseinkben. És Urunk, te légy vezetőnk az elkövetkezendő napokban is. Amen. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényedet. Amen.